Igazából az lenne hozzád a tiszteleteljes kérésem, hogy Cserézinek a történetét el tudnád mondani, hogy mikor kiből lett Cserézi, tehát mint a Tarának, hogy ő egy királylány volt.
Jajjaj.
Aha. Ezt a történetet, mert ez valahogy hiányzik ez a...
Jajjaj. Hát Cserézinek is van egy története, én mondjuk ez egy biztos van hosszabb is, én egy rövidebb változatot ismerek. Nagyon-nagyon régen, egy régi világkorszakban, nem ebben a miénkben, hanem sok-sok világkorszakkal ezelőtt élt egy szerzetes, akit úgy hívtak, hogy makulátlan, magyarra fordítva. És ő gyakorolt, nagyon tiszta volt a gyakorlása, és nagyon sok érdemet szerzett a gyakorlással, és az ő specialitása volt az együttérzés. Együttérzésen gyakorolt sokat. Az volt az ő fő meditációja. Az egyetemes szeretet és együttérzés gyakorlata. És ahogy ő gyakorolt, hát a buddhák látták, hogy milyen tisztán és milyen erőteljesen gyakorol, hogy milyen elközelezetten gyakorol a világ összes lénye felé, és akkor az öt buddha család buddhái összegyűltek, és meghatalmazásban részesítették őt. Különleges meghatalmazást kapott tőlük. És ennek a meghatalmazásnak a erejével azután megvalósította a legmagasabb bodhisattva szintet. És utána ő lett az, akit mi Cserézinek ismerünk. És ugyanennek a meghatalmazásnak az erejéből, aztán az ő szívéből született Tara. Tehát többféle leírás van, általában mindig többféle leírás van. A Tara születését illetően is van olyan leírás, miszerint a Cserézi könnyéből született Tara. De ugye ebben a leírásban a szívéből született, hát ő Tara lett a Cserézi lánya, a szellemi lánya, és így született Tara. Tehát Cserézi ezen a módon, hogyha történeti szempontból nézzük, akkor ezen a módon született. Aztán ugye van a másik történet, ami már az ezerkarú Cserézi története. Az pedig azt mondja el, hogy ugye Cserézi a lények iránti elkötelezés, mármint Cserézi. Cserézi szó szerint fordítva azt jelenti, hogy a mindig néző. Már sokféleképp lehet fordítani, de mondjuk ez az egyik ilyen hivatalos fordítás, tibetiről lefordít, hogy mindig néző. Vagy mindig néző szemeknek is lehet mondani. Hát csen az a szemet jelent, a re az a mindig, a zig az pedig néz, mindig néző. Ez azt jelenti, hogy mindig mit néz, hát nem a tévét néző, ugye, hanem ez azt jelenti, hogy gondját viseli a lényeknek, tehát mindig töröldik a lényekkel, mindig figyeli őket, hogy hol segíthet, igaz? Tehát mindig néző, mindig az együttérzésében tartja az összes lényt, ez azt jelenti, hogy mindig néző. Úgyhogy az lehetne egy jó fordítás, hogy a gondviselő, csak ugye az a gondviselő, ez egy annyira ugye a kereszténységben olyan erős hangsúlyos név, hogy ezért mi őt oltalmazónak fordítjuk általában. Hát vagy ez szeretet együttérzés buddhájás, tehát sokféleképpen lehet. Sok neve is van, ugye? Tibetiben is sok neve van. Na, a lényeg az, hogy ő, aki a mindig néző, a lényeket mindig oltalmazó, ugye tett egy fogadalmat Amitabha Buddha előtt, hogy addig egyfolytában fog gyakorolni a lények javáért, amíg az utolsó lényt is meg nem szabadította a létköréből. És akkor neki is állt a Potala hegyén, ugye a Potala hegye az ő tiszta birodalma. Potala hegyén de visszavonult, és ott gyakorolt sok-sok világkorszakon keresztül, hosszú-hosszú időn keresztül. És amikor már olyan sokat gyakorolt, akkor úgy gondoltam, most már utána néz, hogy mi a foganatja az ő gyakorlásának, hogy vannak-e még lények a létkörében. És akkor körülnézett a minden látó szemével a világban, a létkörében, és azt látta, hogy a létkörben ugyanolyan teri van, mint amikor elkezdte a gyakorlását. És akkor így megrendült, hogy hát én akkor hiába gyakorolok. Mi értelme akkor a gyakorlásunknak? És amikor ugye fogadalmat tett a Buddha előtt, a Amitabha előtt, akkor a fogadalmat azzal pecsételte meg, hogy ha megszegném a fogadalmam, és elállnék ettől a törekvésemtől, tehát visszavonnám ugye a fogadalmam, akkor és cserben hagynám a lényeket, akkor szakadjon a fejem 1000 darabra, vagy a testem 1000 darabra. És akkor ugye elkezdett gyakorolni, és miután úgy vélte, hogy ugye a gyakorlásának nem volt sok haszna, foganatja, akkor megrendült benne ez a dolog, hogy akkor nincs értelme annak, hogy ő ezt csinálja, és ezzel meg is szegte a fogadalmát. Nyilván, mert ugye ez itt már az volt, hogy akkor nincs értelme, hogy segítsem a lényeket, és ugye hát ez ugye a fogadalom szegés maga. És akkor szét is szakadt a testre 1000 darabba. Csak hogy ugye Amitabha Buddha látta ezt, hogy mi történt vele, és hát tudta, hogy milyen óriási erővel gyakorolt, és milyen óriási segítségére volt a lényeknek. Tehát azzal együtt is, hogy mivel egy végtelen számú lény van a létkörében, hát hogyha végtelen számú lényt megszabadítunk, még akkor is végtelen számú lény marad. Mert a végtelen az, vagy végtelen, vagy nem. Ugye akkor nincsen utolsó. Úgyhogy végtelen számú lényt, mondhatjuk itt, hogy megszámlálhatatlan lényt megszabadított a gyakorlásával, a meditációjával, szeretetével, de mégis maradt még végtelen számú lény. És így ugye Amitabha látta ezt, és akkor megjelent ott Csemézi, ugye ahogy 1000 darabra szakadt, és megjelent, és akkor elmondta Csemézinek, hogy ez nem jó így, tehát szükségem a világnak, a világ lényeinek a te segítségedre, és ebben neki értelkedj, és a munka, amit végzel, az nagyon hasznos és nagyon jó. És ezért azután Amitabha a darabokat újra összeállította, de most azért, hogy még jobban megnövelje Csenrézinek az erejét, egy új alakba állította össze, és ez az alak ugye 11 arccal és 1000 kézzel rendelkezik. Úgyhogy, és minden tenyérben van egy szem. Tehát így 1000 kezű, 1000 szemű, úgy hívják ezt a Csenrézit. Ugye a Nyungne Csenrézi. Nem csak Nyungne, de a Nyungne az 1000 kezű Csenrézi. Gyakoroljuk. Így az 1000 darab, ugye, az 1000 darab így állt össze, hogy 1000 kéz és 1000 szem lett, 1000 bölcsesség szem, és szeretett tevékenységét végző 1000 kéz. Ez tehát ugye a Csenrézi, az 1000 karú Csenrézinek a története.
Mi a célja a Csenrézi meditációnak? Ja. Tudnál néhány szót mondani?
Cserézi meditáció az egy szeretet és együttérzés meditáció. Tehát elsősorban a célja a szeretet felkeltése és az együttérzés felkeltése a szenvedő lények iránt. Ja. Ez az elsődleges. A szeretet és együttérzés felkeltése a szenvedő lények iránt. Azért, hogy miután fölkeltettük a szeretetünket, együttérzésünket, segíteni tudjunk. Tehát a segítés, a lények, szenvedő lények segítése, ez a cél. De ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ahhoz föl kell tudnunk kelteni a valódi szeretetet és az együttérzést. Mert a segítésünk teljes mértékben annak a függvénye, hogy milyen erővel tudjuk fölkelteni a szeretetet, együttérzést. Ha. Tehát segíteni, ugye megpróbálhatunk mindig, mindenféle módon, és meg is kell próbálni. Tehát függetlenül, hogy mennyire érzünk szeretetet, együttérzést, az, amikor segíteni lehet, a mód adódik segítésre, akkor még segíteni kell. Apró dolgokat is. A legapróbb kis segítségtől a legnagyobb segítségig. De az embernek a belső ügye az, ugye, hogy amikor segít, akkor hogyan segít? Önzetlenül tudjon segíteni. Igaz? És olyan indítékkal tudjon segíteni, hogy valódi segítésé váljon. Mert sokszor ugye a segítés indítéka nem tiszta. Az emberek segítenek, de igazából nem tisztázták előtte az indítékaikat. Sokszor ugye úgy érez, sok ember úgy érzi, hogy kötelességem segíteni, és akkor muszáj, nem lehet nemet mondani, de nem teljes szívvel, lélekkel, odaadással végzik a segítséget. És most az eredmény viszont annak a függvénye, hogy milyen indítékkal segítünk. Hát, hogyha nem teljes elkötelezettséggel, szívvel, lélekkel és önzetlenül segítünk, akkor az eredmény is olyan lesz. Hát nem lesz igazi jó eredmény. És ez különösen fontos akkor, hogyha a gyógyítással foglalkozik valaki. A gyógyítás az egy eléggé megfoghatatlan dolog. Ugye, van az a gyógyítás, hogy adunk ki a fáj a fejed vegyébe egy kalmokrén, de még ott is, az sem mindegy, hogy hogy adjuk, hogy... Ja? Tehát ugye például a Tibetben a orvosok, azok, hát a klasszikus tibeti gyógyászatban az orvosok, azok szellemi úton is mindig gyógyítanak, szellemi úton is. Tehát még amikor gyógyszeres kezelést, vagy valamilyen, nem tudom én, akármilyen kezelést írnak elő, gyógyszereket adnak, vagy diétát, vagy életmódot, stb., akkor is ugye a hangsúly mindig a szereteten van. Tehát az orvos szeretetet, együttérzést kelt föl a betege iránt, és úgy látja el a feladatát. Sőt, olyannyira így van ez, hogy még amikor a gyógyszereket készítik, akkor is érvényes ez. Sőt, amikor a gyógyszerhez szükséges anyagokat összeszedik, például gyógynövényeket, már akkor elkezdik. Tehát már akkor mantrát mondanak, már akkor a szeretetet fölkeltik magukban. És akkor ez mind belemegy a gyógyszerbe. És amikor a gyógyszert ugye megőrlik, golyókat csinálnak belőle, stb., akkor is folyamatosan. Folyamatosan. Tehát a segítés, csendes meditáció, segítés meditációja, ugye magában a szövegben is, hogyha elolvassuk a szöveget, ugye magyarul el lehet olvasni, ugye a fő, van egy nagy ima, ugye, ami a hat világ megsegítéséről szól, igaz? Tehát fölkeltjük az együttérzésünket a hat világ lényei iránt, igaz? A hat világ ugye a létkörében szenvedő lényeknek a hat osztálya, ezek ugye a emberek, természetesen az emberek, az állatok, ez a kettő az, amit látunk a sosem, ugye érzéki szemeinkkel, tehát a mostani szemünkkel. Aztán van még négyféle élőlény, amelyeket nem látunk az érzékeinkkel, nem tapasztalunk, mert ezeknek szellemtestük van, tehát ezek nem fizikai testben léteznek. Ilyenek ugye a istenek, a harcias féltékeny istenek, ez kettő, és aztán vannak az a téhes szellemek is, vannak a pokol lények, pokolban szenvedő lények. Tehát a meditáció, a csendes meditációban fölkeltjük az együttérzésünket mind a hat világ lénye iránt. És ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog, mert hogyha ugye a szeretetre gondolunk, mindenkinek van tapasztalata a szeretetről. Mindenki érzett szeretetet számtalanszor, mások részéről is érzett szeretetet. És ugye beszélünk például az édesanyja szeretetéről a gyermeke iránt. Ezek mind csodálatos dolgok, de ezek közül egyik se egyetemes szeretet. Ezek mind korlátolt fajtája a szeretetnek. Hát amikor mi szeretetet érzünk, akkor egy valaki iránt érzünk szeretetet. Igaz? Vagy esetleg egy-két ember iránt. Ott van valaki, jaj, és akkor nagyon szeretjük őt. Aztán valakire rágondolunk, akkor is őt is nagyon szeretjük. Szüleinket, gyerekeinket, barátainkat, házastársunkat, stb. Ilyeneket, ugye az ember nagyon szeret. De aztán például elég annyi, hogy az illető nincs ott, és akkor már nem is szeretjük. Akkor már lehet, hogy furcsa gondolataink vannak róla. Akkor már ilyen elkezdnek a gondolatunk járkálni össze-vissza, már akkor, ja, ezt is nem igazából, nem így, igazából nem úgy. Tehát már elég az, hogy nincs ott. Pedig amikor ott van, akkor annyira szeretjük. Ja? Vagy elég az, hogy egy rossz szó. Ugye? Valamit nem úgy csinál, ahogy amit mi elvárunk tőle. Vagy nem azt mondja. És akkor már nem szeretjük. Sőt, akkor már irritáltak vagyunk. Sőt, akkor lehet, hogy gyűlöljük is már. Ja? Pedig, hát más pillanatokban pedig szeretjük. Ja? És akkor még nem beszélünk arról, hogy aztán vannak személyek, emberek, állatok, akiket egyáltalán nem szeretünk. Teljesen közömbösek számunkra. Ugye utazunk a metrón, vagy megyünk a körúton, millió emberrel találkozunk, semmi érzés nincs, semmilyen érzés. Nem szeretjük őket. Igaz? Aztán amikor hazamegyünk, akkor azt jaj, mindenkit szeretek, de amikor ott vagyunk, akkor nem. Vagy aki elénk furakodik, ugye, vagy mit tudom én, csúnyán néz ránk, vagy mond valamit, lehet, hogy nem is nekünk mondja, mégis ugye úgy érezzük, és már akkor harag, hát azért érzelmek ugye motorognak lenni. Tehát ugye ez a másik dolog, tehát egyrészt nem szeretünk mindenkit, másrészt még akit szeretünk, azt sem mindig szeretjük. Igaz? Mert ilyen a mi szeretetünk. Ez a mi szeretetünk. És ezzel szemben, ugye, gondoljunk a egyetemes szeretetre. Amikor azt mondjuk, itt az imában, ugye, hogy szeretjük a hat világ összes lényét. Mert ez egy óriási különbség. Tehát a Cserézi Márciátorra arról szól, hogy ebből a nagyon beszűkült, kis esetleges, néha föllobbanó szeretetből, ugye, föl tudjuk abból kiindulva, mert nyilván abból tudunk kiindulni, ami van, tudjuk, szeretet, ez is szeretet, de abból kiindulva a szeretetünket ki tudjuk szélesíteni az összes lényre. Mert erről szól a csendes meditáció. És amikor ez megvan, akkor hát ez megvan, hát ez egy nagyon nagy dolog, tehát amikor ez kezd kialakulni. Kezdünk már egy kicsit szabadulni ebből a nagyon beszűkült és esetleges szeretett állapotunkból, akkor kezdünk ebből megszabadulni lassacskán, kezd a látókörünk egy kicsit szélesedni, ugye, akkor vagyunk képesek tényleg tenni valamit a lényekért. Addig nem. Addig annyira attól függ mindenünk, hogy most akkor mi lesz a válasz. Mi lesz a válasz. Még ha valakit szeretünk, akkor is. Nem beszélve arról, amikor valaki semleges, vagy pedig kifejezetten ellenszenves. Ugye? Mi a válasz? Tehát jelenleg ez a mi mostani szeretetünk, ami továbbra is nagyon értékes dolog, tehát a szeretet az mindig fontos, és még a legkisebb szikrája is nagyon értékes, de ez a szeretetünk nagyon kis sebezhető kis valami. Nagy szeretettel megyünk például haza, és akkor ajándékot hozunk, nem tudom, a mamánknak, vagy valakinek, és akkor berobbanunk ugye a szobába, ott van a mama, és a mamának valami egész más gondja van, le van kötve, stb., és akkor már érezzük, hogy nem is akarjuk odaadni az ajándékot, aztán mégiscsak odaadjuk, akkor már nem úgy sül el, akkor már minden, és akkor kész, vége, nincs szeretet. Pedig hát tényleg nagy szeretettel hoztuk az ajándékot. Tehát ennyi kell ahhoz, hogy szeretetünk elpárologjon. Sőt, akkor az ember irritált lesz, akkor mindig ez még én most is hoztam meg az ajándékot, és így fogadod, és akkor és akkor már most negatív dolog lesz belőle, igaz? Tehát ebben a nagyon-nagyon kis beszűkült, kis törékeny kis dologból csináljunk valami erős dolgot, ami rendíthetetlen. És ami mindenkit fölölel, mindenki felé irányul, mindenki. Erről szól a csendes meditáció. Tehát egy nagyon nagy dolog.
Nem tudom, a négy karú cserézinek magának a, tehát hogy a négy karjáról tudnál lemondani, tehát hogy a, uh-huh. mit jelent az, hogy a jobb közép,
igen.
A lótusz, ugye uh-huh. középső kettőben, amennyire emlékszek, egy égkövet tart, a uh-huh. égkövét, erről tudnál uh-huh. néhány.
Hát igen, a négy kar az pontosan ehhez kapcsolódik, amiről beszélünk. Ehhez kapcsolódik a négy kar jelentése, a négy mérhetetlen. A négy mérhetetlen. A négy mérhetetlen pedig pontosan a egyetemes szeretet és együttérzéshez vezető út gyakorlatilag. Ha? Illetve hát annak mondjuk a négy aspektusa. De egyben a hozzávezető út is, az út, ahogyan ki tudjuk fejleszteni a beszűkült, egyszerű, önző szeretetünkből a egyetemes szeretetet. Tehát az első kar, hát elmondom először, mi a négy, ugye, a négy, a mérhetetlen szeretet, mérhetetlen együttérzés, a mérhetetlen öröm, és a negyedik pedig a mérhetetlen egyenlőség szelleme, vagy elfogulatlanság szelleme. Ez a négy kar. És tehát mit jelent ez? A mérhetetlen szeretet az azt jelenti, azt úgy lehet röviden megfogalmazni, hogy az egy kívánság, amely így szól. Legyen minden lény boldog, és rendelkezzen a boldogság okával, vagy okaival. Tehát minden lény legyen boldog. Ja. A második, a mérhetetlen együttérzés meghatározása az, hogy tehát az a kívánság, hogy minden lény szabaduljon meg a szenvedéstől, és a szenvedés okaitól. Ez a második. A harmadik kar, a mérhetetlen öröm az, hogy az összes lény soha ne váljon el a minden szenvedésen túli boldogságtól. Ja? És örömtől. Ez tehát a mérhetetlen öröm. És a negyedik pedig az, hogy minden lény tartózkodjon a tökéletes egyenlőség szellemében, vagy elfogulatlanság szellemében, amely mentes a gyűlölettől és a ragaszkodástól. Tehát az olyan gyűlölettől, ami az olyanféle ragaszkodástól, hogy az egyik lényt fontosabbnak tartom a másiknál, ja? Ettől a fajta elfogultságtól és ragaszkodástól, és ugye a gyűlölettől, hogy bizonyos lényeket ugye gyűlölünk, másokat szeretünk. Tehát ettől a fajta megkülönböztetéstől legyen mentes a minden lény. Ja? Most mit jelent az, hogy ugye azt mondtam, hogy ez az út, ez a négy kar ugye leírja az utat az egyetemes szeretethez és ezt egy egyetemes szeretet és együttérzés felé vezető utat. Ezt úgy kell érteni, hogy ahhoz, hogy az egyetemes szeretetet és együttérzést ki tudjuk fejleszteni, ahhoz először le kell rakni az alapokat. Az alap pedig az elfogulatlanság. Amíg nem vagyunk képesek minden látni, hogy minden lény egyforma. Egyforma. Tehát van egy nagy közös nevező. Minden lény közös abban, egyforma abban, hogy boldog akar lenni, és nem akar szenvedni. Igaz? Ebben minden lény egyforma. Független attól, hogy ő az én barátom, vagy ő az én ellenségem. Hogy ő az én rokonom, vagy pedig egy teljesen idegen valaki. Vagy egy olyan, aki árt nekem, bánt engem. Az az ember is szeretne boldog lenni, és szeretné elkerülni a szenvedést, igaz? Tehát ebben a dologban mindenki közös, ez egy olyan közös alap, ami mindenkire vonatkozik. Tehát az első gondolat, az egyenlőség szelleme, az ide visz el bennünket, ehhez a felismeréshez. Tehát ezt a felismerést kell magunkévá tenni, mert így gondolatban persze jó, azt mondja, tényleg milyen igaz, de ez nem elég. Amikor szemben állunk egy irritáló személlyel, akkor ezt elfelejtjük. Elfelejtjük. Akkor kell eszünkbe jusson, hogy ez az ember is egy ember, olyan, mint én vagyok, ő mostan ugye bánt engem, tehát én is hányszor bántok másokat. Ja? Hányszor bántok másokat? Hát életem során hányszor bántottam meg embereket? Sokszor, számtalanszor, igaz? Most abban a helyzetben vagyok, hogy ő megbántott engem, ugyanúgy, ahogy én megbántottam másokat máskor, igaz? Ebben az életemben is, és aztán nem beszélve arról, hogy előző életemben, számtalan életem során hány embert bántottam meg. Ja? Tehát ő ugyanolyan, mint én vagyok. Nincs különbség. Akkor most el kell fogadni. Egy ugyanolyan lénynek, mint én magam. Ugyanúgy, én szeretnék boldog lenni, ő is szeretne boldog lenni. És ahogy nekem jobban van a boldogsághoz, neki is joga van a boldogsághoz. Tehát ez az alap. Ez az alap. És ha ezt akkor így át tudjuk gondolni, és át tudjuk érezni, akkor a dolog nagy része már megoldódott. Tehát ez a kiinduláspont. Hogyha ezt így nem tudjuk átgondolni, és nem tudjuk átérezni, akkor abból nem lesz soha egyetemes szeretet. Akkor továbbra is ott vagyunk, hogy jaj, valaki nagyon szimpatikus, és nagyon szeretem. Igaz? Mert nem szimpatikus, azt nem szeretem. Igaz? Tehát az első dolog az, hogy minden lény egyenlő, mindenki szeretne boldog lenni, mindenki szeretné elkerülni a szenvedést, és én azt mondom, hogy az én törekvésem pedig az, hogy kifejlesztem azokat az erőket, amelyekkel boldoggá tudom tenni ezeket a lényeket, függetlenül, hogy ők per pillanat bántanak engem, vagy pedig segítenek, vagy szeretnek. Ja, tehát segíteni tudom őket a boldogsághoz, illetve, hogy segíteni tudom őket abban, hogy meg tudom szabadítani őket a szenvedésüktől. Függetlenül, hogy szimpatikus vagy ellenszenves. Ja? Tehát ez az első lépés. Ezt hívjuk úgy, hogy az egyenlőség szelleme, vagy az elfogadatlanság szelleme. És amikor ez megvan, és ez stabil, akkor ebből, mint egy termő talajból virágzik ki aztán a valódi szeretet. És a valódi együttérzés. Addig nem. Addig nem. Tehát akármennyire lobog bennem a szeretet valaki iránt, az nem igazi szeretet. Az csak egy érzelem, ami van is, meg nincs is. Egyik pillanatban van, a másik pillanatban nincs. Az csak a zavaros tudatnak egy föllobbanása. Ja? Tehát valódi szeretetet akarunk, valódi segítséget akarunk nyújtani, akkor az első lépés lerakja az alapot, az pedig az egyenlőség, elfoglalatlanság szelleme. Ja? Ez tehát a kezdés. Utána tettel csendének az egyik karja, és aztán jön a többi. Az együttérzés, a szeretet és a öröm.
Melyik a
maláttartó
ebből a négy közül?
A maláttartó azt úgy kell elképzelni, hogy a málával számol is. És akkor így minden egyes mozdulattal ugye felhúz egy gyöngyöt. Igaz? És, ez, és úgy kell elképzelni, hogy ezzel a gyöngyel számtalan lényt húz föl a szenvedés világából, szabadít meg. Tehát ott már az folyamatosan föl, megy fölfelé. Ahogy húzza föl a málát, úgy húzza föl a lényeket a szenvedésből. Ja? Ez pedig mit jelent? Ez jelenti a szeretet. Szeretet erejével, húzza föl a lényeket. Ugye? Legyen minden lény boldog és rendelkezzen a boldogságokkal. A másik a lótuszvirág, az a tökéletes nyitottságot jelenti. A nyitottság pedig az együttérzés. A nyitottság az a tökéletes együttérzés, az a tökéletes nyitottság állapota. Miért? Azért, mert az együttérzés azt jelenti, mint a magyar szó jól is ki is fejezi, hogy együtt érzek valakivel, ez azt jelenti, hogy ugyanazt érzem, amit ő. Ezt az emberek nem értik. Azt hiszik, hogy az együttérzés sajnálatot jelent. Sajnálok valakit, azt jelenti, hogy együttérzés. Nem, a sajnálat nem jelenti azt. A sajnálat az pont az ellenkezője. A sajnálat azt jelenti, hogy sajnálom ezt az embert, ugye, mert egy szerencsétlen helyzetben van, és akkor belül az ember azt mondja, nálam szerencsétlenebb helyzetben van, és milyen jó, hogy én nem vagyok olyan szerencsétlen helyzetben, mint ő. Ez nem együttérzés, ez a sajnálat. Ez azt jelenti, hogy lesajnálom az illetőt. Én. Igen. Nincs bajom, neki van baja, szegény. Ja? Tehát nem érzem ugyanazt, amit ő. Nem érzem át, amit ő. Az együttérzés azt jelenti, hogy átérzem ugyanazt, amit ő. Ugyanazt érzem. Azt jelenti, hogy hát mint a mama a gyerekével, az ilyen van, ugye? A gyerek szomorú, akkor a mama is szomorú. Ja? És a papa már nem. A papa már nem szomorú. A gyerek szomorú, akkor a papa azt mondja, elég a sírásból, csönd legyen. Igaz? A mama nem mondja, azt mondom, együtt sír a gyerekkel, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy együtt ugyanazt érzem, amit ő. Ez pedig egy nagyon fontos dolog. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy amikor az ember szenvedést lát, nem tud mellette elmenni érzéketlenül. Nem tud elmenni mellette. Ez az együttérzés. Ja? Nem tud, nem hagyja hidegen. Bárki, bármi szenved, egy bogár beleesett a pocsolyába, nem tud elmenni, mert átérzi, hogy milyen szörnyű dologot vergődni a pocsolyába, és muszáj segíteni, ki kell venni a bogarat a pocsolyából, hogy a bogár fölfordult, és nem tud visszafordulni. De ember átérzi, hogy fú, és ez a szörnyű helyzet, itt ott feküdni, kapálóznék, és nincs senki, aki segítsen, magam erejéből nem tudok, eredmény mi, ugye, szenvedés. És az ember átérzi. Átérzi, tehát az együttérzés, ezért a tökéletes nyitottság, a nyitott lótusz virág. Ja? A másik kettő pedig ugye az egyik az öröm, a másik pedig az egyenlőség szellem, ami a minden vágyot teljesítő drága követ tartja, ez pedig a megvilágosulás szelleme.